Van munkád és karriered? Több mint 1000 állás vár a HVG állásbörzén április 9 és 11 között új helyszínen a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban és online. Regisztrálj ingyenesen!
Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. Donald Trump eddigi egy hónapja azok számára is letaglózó újdonságokat hozott, akik ideológiai partnerüknek tartják magukat. Közülük Orbán Viktor rezzen istenül tovább játssza a Drucker szerepét, míg Giorgia Meloninak már leesett a tantusz. Kiricsi Gábor cikke. Hollywoodi filmekből is ismerősen jelenet, amikor a nagymenők maguk közé engednek valakit, aki korábban csak vágyott rá, hogy szóba álljanak vele. Aztán általában kiderül, hogy milyen meghasonlással jár a helyzet, hiszen az új barátok, a belemenős arcok éppen azokba gyalogolnak bele, akik a szereplőnkhöz egykor közel álltak. A válaszút elé kerülő főhős először megtagadja az övéit, de a végén átértékel mindent, és visszatér azokhoz, akikhez valójában tartozik. Ilyesmi helyzetben érezheti magát Giorgia Meloni. Az olasz miniszterelnök pár hónapja még úgy érezhette, szuperpozíciókat fogott azzal, hogy ő tekinti Donald Trump a legközelebbi európai kapcsolatának. Ezt szoktuk mi, újságírók valamilyen félreértésből fakadóan barátságnak nevezni. De az amerikai elnök egy hónapja tartó elszabadulását látva már tudja, hogy rendkívül kényelmetlen szerepbe, szó szerint csapdahelyzetbe kerülhet. Ugyanaz a nehéz fiú, aki az ő irányában folyamatosan kifejezésre juttatja nagyra becsülését, fantasztikus nő, erős vezető, mondta egy hete is Meloniról Trump a Fehérházban, folyamatosan azt az Európát pocskondiázza, amely egy európai középhatalmat vezető politikusnak nem egyszerűen a legközelebbi közössége, de a legfőbb érvényesülési területe is. Az olasz miniszterelnök pártja, az olasz testvérek ugyan jobboldali populista, de maga Meloni személyesen jóban van Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel is, annak ellenére, hogy más európai pártcsaládhoz tartoznak, és semmi viszálykodás nem várható a leendő német kancellár Friedrich Merzel sem. Igazi keletsz ez Meloni számára, akinek a fentiek mellett a nemzetközi politikusi legitimációja azon alapul, hogy ellentétben a Putyin párti koalíciós partner Matteo Salvinivel és a tavaly előtt elhunyt Silvio Berlusconival, ő nem csak egyszerűen atlantista, hanem Kiev párti. Ezzel az irányvonallal nyerte meg a 2022 őszi olasz választásokat. És a Kiev melletti kiálláson még úgy sem változtatott, hogy Trump az elmúlt egy hónapban minden Ukrajnával kapcsolatos diplomáciai tabut elkezdett megdönteni. Sajtóhírek szerint a Meloni kormányban, különösen az atlantista Antonio Tahani vezette külügyben hetek óta elképedéssel figyelik azt a hangnemet, amelyet Donald Trump és Schlepie az ukrán elnökkel szemben, akivel Meloni kifejezetten szívélyes viszonyt ápol, megüt. Az olasz kormány egyik féltől sem kíván elhatárolódni. Inkább lemerülnek és kibekkelik. Egyik nap Meloni a trumpista szípekre jelentkezik be videóvonalon, másnap támogatásáról biztosítja Kijevet. Ilyen körülmények között Meloni számára rémálom lehetett pénteken végignézni, ahogyan a fáradt ukrán elnököt Trump és emberei sarokba szorították. Az olasz reakció viszonylag későn is érkezett a többi európai vezető kiállásához képest, és sokkal óvatosabb is volt. Hiába a személyes jó viszony, közleményében nem az ukrán elnök vállát veregette, hanem közölte, hogy közös amerikai-európai csúcs találkozóra van szükség a közös kihívások átbeszélésére, az eddig közösen védelmezett Ukrajnától kezdődően. Láthatóan nagyon próbál Meloni vigyázni arra, hogy egyik felet se idegenítse el magától. Az eset másnapján telefonon beszélt Donald Trumppal, vasárnap pedig már a londoni csúcson találkozott Volodymyr Zelenszkijjel. Közben pedig azt is jelezte Emmanuel Macronnak és Keir Starmernek, hogy óvatosabban az ilyen septében összehívott csúcsocskákkal Európának közösen együtt kell lépnie. Melonit az is zavarhatja, hogy francia és brit kollégája már jócskán előre szaladt egy olyan kérdésben, amelyben Olaszországban egyáltalán nincs egységes álláspont, vagyis hogy lépjenek-e európai katonák, akár békefenntartóként Ukrajna területére. Az olasz kormány saját putyinistája, Matteo Salvini és a Liga bizonyosan nem menne bele egy ilyen megoldásba, de Németország sem kezeli ezt az esetőséget annyira magától értetődően, mint a franciák és a britek, és mindenképpen csak amerikai biztonsági garanciák megléte esetén mennének bele. A kérdés az, hogy Meloni a személyes jó kapcsolatával, a tengeren túli telefonhívásokkal mit tud ajánlani Trump számára, amivel erősítheti a szemében Európa pozícióját. Ahogyan az olasz Internacionálé heti lap podcastjának nyilatkozó egyik szakértő fogalmazott, Meloni megpróbálhatja Trumppal kialakított privilegizált kapcsolatát kiaknázni, de az olyan ideológiai összhangon alapul, mint a családvédelem, meg a woke culture és a cancel culture elleni küzdelem, márpedig az ideológiai összhang még nem csinál politikát. Amit látjuk, Meloni óvatos, és azzal, hogy közös, egységes európai fellépést követel, pont úgy viselkedik, mint akinek van vesztenivalója. Orbán Viktor pedig ezek alapján pontosan úgy, mint akinek nincs. Annak ellenére, hogy Donald Trump már másfél hónapja hivatalba lépett, Orbán Viktor nemzetközi előremenetelének nincs nyoma. A beiktatási ceremóniára nem hívták meg, miközben Melonit igen. A nyári békemissziója emlékét hamar elfeledtette Trump újszerű tárgyalási stílusa, a szípekre sem hívták bejelentkezni. Melonit ugye igen, bár Orbánnak aznap évértékelője volt. Ez igaz. Európában meg kifejezetten kerülik, sem Macron nem hívta meg egy hete Párizsba, sem Starmer Londonban a hétvégén. A kényszeredett magyarázat a kormány részéről, Londonban a háborúpárti erők szervezkednek. Orbán teljes mellőzése mégiscsak meglepő, hiszen a magyar miniszterelnök a diplomáciában szokatlan módon minden zsetonját Trump újraválasztására tette fel, és eközben komoly erőforrásokat szánt arra, hogy a republikánus hátországgal mély kapcsolatokat építsen ki. Úgy nézett ki, a számításra bejön. Orbán Viktor politikai mozgástere nőtt. Még az amerikai választási kampányba is be tudott kerülni, mint többször emlegetett mellékszereplő. A miniszterelnök elmúlt másfél hónapja megmutatta, hogy önmagában mennyire semmire nem elég Donald Trump-al jobban lenni, hogy az előbb említett ideológiai rokonság mennyire nem számít, ha az embernek, hogy Trumpot idézzük, nincsenek ütőkártyák a kezében. Jelen helyzetben a miniszterelnök washingtoni látogatása nincs kilátásban. Az orosz-ukrán béketárgyalások nem Budapesten zajlanak, Rogán Antal továbbra is szankciós listán van. Szijjártó Péter már eljutott Washingtonba, hogy megpróbálja Rogánt levetetni a szankciós listáról, de a jelek szerint nem járt sikerrel. Úgy tűnik, Trumpnak Orbán csak az alapozásra kellett. Az esti bulira már másokkal megy el. Ilyen szintű mellőzöttség mellett hogyan lehet a választókkal elhitetni, hogy a várva várt Donald Trumppal végre együtt dübörgünk? Pontosan úgy, ahogyan azt most Orbán csinálja. Mivel az Orbán kormány 15 éve nem ad egy fillért sem olyan civil vagy kulturális célokra, amelyek a kormány politikájával nem egyeznek, itt a USA-hez hasonló támogatások nincsenek. Orbán nem is játszhatja tehát el, hogy a republikánusokhoz hasonlóan itthon ő is elzárja a liberális pénzcsapot. Valahogyan mégis el szeretné pantomimezni az együttdübörgést, ezért születnek az olyan megoldások, mint az egyébként teljesen ártalmatlan és kulturált meleg felvonulás betiltása, meg az újságírók ijesztgetése. Mindez pár héttel azután, hogy a neonácik szabadon tarthattak gyűlést Budapesten. Ez a Pityaner törleszkedés vezetett oda is, hogy az USA mellett egyedüli uniós tagállamként nem szavazta meg a magyar kormány az ENSZ-ben az orosz agressziót elítélő határozatot. Meg hogy európai vezetők közül egyedül Orbán köszönte meg Trump elnöknek a péntek esti performanszát. Magyarországon nincs woke kultúra, amivel szemben elégtételt kellene vennie. Orbán mégis igyekszik azt az illúziót kelteni, mintha ideológiai szövetségesek NASZÁdjának részeként suhannának a tengereken, hogyha valaki kitér a NASZÁd útjából, akkor elmondhassuk, voltak éppen előlünk tért ki. Ez ahhoz képest tényleg nagyon kevés, hogy Orbán egy egész stábot szerződtetett a republikánusokkal való kapcsolatépítésre. Pontosabban arra, hogy a miniszterelnökből, aki már ugyancsak nem lesz fiatalabb, utolsó ciklusaira egy nemzetközi porondoni számon tartott szereplő legyen. Elképesztő lehet abban a tudatban politizálni, hogy itt van ez az elszegényedő ország, se Paks, se Fudan, se Rákosdubaj nem épül, sem olimpia nem lesz, ráadásul a nyakunkon az ellenzéki kihívó, akinek már jobban hisznek, mint nekünk, szóval ha nem sikerül Orbánt még gyorsan jelentős nemzetközi politikai szereplővé emelni, akkor lehet, hogy ez itt véget ér. Ennyi volt. Úgy tűnik, hogy bár ideológiai rokonságot tulajdonítunk Meloninak és Orbánnak, ezeknek tényleg nincs jelentőségük. Meloni kompromisszumokat és kiegyezést kereső politikája az ellenkezőjét üzeni, mint amit Orbáné. A Fideszé ugyanis arról szól, hogy csak az a szövetségesünk, aki egyben a feltétlen hívünk, aki pedig nem ilyen, azt jobb, ha kifejezetten elidegenítjük magunktól. Addig feszítjük a húrt Manfred Webernél, amíg elkezd kritizálni, akkor viszont szakítunk. Addig feszítjük a húrt von der Leyennél, amíg végre elküldhetjük a francba. A frissen kinevezett Pressman nagykövetet már azelőtt elküldjük, mielőtt betenni a lábát az országba, és látványossá tesszük megvetésünket azzal, hogy nem is találkozunk vele. A repedéseket nem befoltozni kell, hanem tényleges törésvonalakká tágítani, és olyan narratívákat kreálni köré, amelyben felmutatható a jó és a rossz szembenállása. Szól a Videsz recept. Így történhet meg, hogy külpolitikai konfliktussá válik egy olyan egyszerűnek tűnő eset, mint a finn és a svéd NATO csatlakozás, amelyben a legnagyobb kihívás az volt, hogyan lehet a szivatást, ezt a bődületes blöfföt bírni idegrendszerrel, eljátszva hosszú hónapokon át, hogy létezik valamiféle problémás ügy a két ország között. A feszültségek rendezésével a Fidesz recept szerint nem kell sietni, hiszen ha egy ügy könnyen elrendeződik, akkor már is lelepleződik, hogy felfújt problémáról van szó. Ha viszont hagyjuk megoldatlanul, akkor mindenki találgathatja, milyen kafkai történetbe csöppent. Az ilyen összezörrenések és bomlasztások célja, hogy megpróbálják igazolni a miniszterelnök megkerülhetetlenségét. De sajnos az történik a valóságban, ami az elmúlt 30 évben rendszeresen előfordult a nagyreményű aranylábú focistáinkkal. A világot meghódítani indultak, de rövid úton a kispadon találták magukat. 13 ember életébe került, hogy 35 évvel ezelőtt az ózdi kohászati üzemek egyik új kemencéjénél vízzel érintkezett az izzóacél. Szemtanúk szerint némelyikükről az aszbeszt csizma is leolvadt. Nem független a rendszerváltás eseményeitől, hogy az áldozatoknak és családjaiknak végül sosem szolgáltattak igazságot. Révés Sándor írása. Emberfáklyák rohantak ki a lángtengerből az ózdi kohászati üzemek 3 hónappal korábban használatba vett vadonatúj kemencéjének helyet adó épületéből. A tragikus robbanás 35 évvel ezelőtt, a magyar kohászat legszörnyűbb napján, 1990. március 3-án reggel 6:30-kor, nem sokkal a műszakváltás után következett be. A halálos áldozatok száma napról napra nőtt. A 16 égési sérüléseket szenvedett munkás közül végül 13 meghalt. Ráadásul 2 emberen kívül senki másnak nem is kellett volna a helyszínen lennie. Az ózdi tragédia miatt soha senkit nem vontak felelősségre. Az ózdi kohászati üzemek az előző évben kapta az új kemencét, amelyet a Kohó és Gépipari Tervező Vállalat szakemberei terveztek. Elég gyakran előfordul, hogy a kemence szivárog, kiukad. A benne lévő izzó acél egy része elfolyik. Ez anyagi kárt okoz, de nem balesetet. A kemence elé vészgödröt szoktak építeni, ami az elfolyt acélt befogadja és elvezeti. A legfontosabb előírás, hogy ebben a gödörben ne legyen semennyi víz. Ha ugyanis van, akár csak egy liternyi, fél liternyi, és az izzó acél vízzel érintkezik, akkor a vízgőz nyomása több 10000-szeresére nő. A víz felbomlik, hidrogén keletkezik, gőz és hidrogén robbanás következik be, és a robbanás környezetében minden és mindenki elpusztul. Az ózdi előtt egyszer fordult elő ilyen tragédia 10 évvel korábban Győrben. Akkor 9 ember vesztette életét. A tragédia színhelye az ózdi üzemépület talajvizes helyre épült. Ráadásul 2 patak is folyik a közelben. Itt tudható volt, hogy a víz jelenléte miatt különös gonddal kell megépíteni, karbantartani és ellenőrizni a gödröt, és a medence vízmentességéről a műhelyvezetőnek vagy a csoportvezetőnek mindig meg kell győződni. Ezt aznap reggel meg is tették, ahogy szokták. Elemlámpával bevilágították a vízgödörbe, hogy csillog-e víz az alján. Az csak a baleset kivizsgálása során derült ki, hogy a 3 méter mély, sötét, rácsokkal lezárt medencébe hiába világítanak be, a víz csak akkor látszik, ha sokszor annyi, mint amennyi a robbanáshoz elég. Március 3-án reggel a kemencében a reggeli csapolás első 150 tonnás adagja izzott 1600 fokon. Ez a kemence szaknyelven hőntartó üst volt, amelyben a folyamatos acélműből lecsapolt anyagot további feldolgozásra készítették elő. Meglepetést okozott, hogy az új üstből kifolyik az anyag. Az egyik szemtanú szavai szerint több kolléga és jó barát sietett oda, állta körül a kifolyt acélt. Talán néhány másodperc telhetett el így, amikor az 1600 fokos vas a kibetonozott vészgödörben valószínűleg vízzel vagy nedvességgel találkozva robbant. Mindent elborított a füst és a por. Abból rohantak elő az égő emberek, kollégák és jó barátok. Ilyen szörnyűséget, ilyen borzalmat még a filmekben sem lehet látni. Légett a hajuk, a szemöldökük, a ruhájuk, a csizmájuk. Lángolva futottak, mi pedig utánduk, hogy aki még lehet, segítsünk. 2 itt a helyszínen szénné égtek. Idézett a Magyar Hírlap 1990. március 5-i számából. Többen a felismerhetetlenségig összeégtek. Névsorolvasással, kizárásos alapon állapították meg, kik az áldozatok. Az anyag szállítására szolgáló áthúzó kocsi alatt folyt el az acél. A sugárzó hő megrongálta a villamosrendszert, így a kocsit nem lehetett elmozdítani. Egyre erősebb sugárban folyt az acél. Az emberek, sajnos elég sokan, hiszen a műszak után lévők is, meg a karbantartók egy része is igyekezett segíteni, a bajt elhárítani, minden veszélyérzet nélkül a placon tartózkodtak, idézte fel az üzemvezető. Ők szinte valamennyien meghaltak. 20 méteres körzetben mindenkit elért az acél és a tűz. Dr. Grega Oszkár, a Miskolci Nehézipari Egyetem adjunktusa, a baleset kivizsgálásával megbízott szakértő azt mondta, ha a csarnok részben csak a technológiailag szükséges személyzet tartózkodott volna, akkor ma csak 2 halottja lenne a robbanásnak. A legtöbb áldozatot tehát a segíteni akarás vitte a halálba. A vizsgálat azt is megállapította, hogy nem volt jól kidolgozott, a dolgozók által is ismert terv az ilyenkor szükséges tennivalókra. Nem volt határozott vészjelzés sem, amely a környék gyors elhagyására késztette volna a csarnokban tartózkodó későbbi áldozatokat. Az egyik szálöntő, aki szerencsére fedett helyen volt, így idézte fel a baleset utáni pillanatokat. Szaladtunk mi is, locsoltuk, mentettük őket. Némelyikről leolvadt az aszbeszt csizma. Téptük róluk a ruhát. Sérültjeinket levonszoltuk a lépcsőn, hogy a közben riasztott mentők indulni tudjanak. Vizet adtunk az égetteknek, megpróbáltunk segíteni. De a pánik hangulat miatt mi sem voltunk igazán észnél. A városi kórházban dolgozó Tóth József sebészt értesítették telefonon, hogy perceken belül égési sérültek érkeznek a kohászati üzemből. Először 3, részben mesztelenre és feketére égett ember ugrott ki a gyári mentőből. 1/4 órán belül még 11 sérült és 10 riasztott orvos érkezett az ózdi kórházba. Infúziót kaptak, fájdalomcsillapítót, kötést. 3-an 40-50, 2-en 60-70, 9-en pedig 85-95%-ban égtek meg. A 14 sérültből 11-nek nemigen lehetett esélye az életben maradásra. Két sérült maradt Ózdon, a többieket Miskolcra, Egerbe és Budapestre, a Honvéd kórházba és a Vas utcaiba szállították. A városban pillanatok alatt elterjedt a baleset híre. Rohantak az üzembe, vagy telefonáltak a feleségek, a hozzátartozók, hogy megvan-e az emberük, a gyerekük. Éppen alakuló kongresszusát tartotta a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége. A tagszervezetek felajánlottak 1,7 millió forintot az áldozatok családjainak. A szociáldemokraták elnöke, Petrasovics Anna 100 000 forintot adományozott. Gyűltek az adományok mindenféle forrásból, az ország minden sarkából. A biztosítók utalták a gyors segélyt. Dr. Grega Oszkár, a Miskolci Egyetem tanára, később a Dunafer műszaki igazgatója, valamint a Borsod megyei rendőrfőkapitányság vizsgáló tisztje 2 hónapra szinte beköltözött az ózdi kohászati üzemekbe. Grega úgy nyilatkozott, hogy a vizsgálat elsősorban a tervezőintézet, ezen belül is az irányító technológus tervező és az irányító építés tervező felelősségét veti fel. A kivitelezési munkák közben az építész tervező olyan módosítást hajtott végre a terveken, amelynek a technológiai szerepét nem közölték kellő pontossággal és részletességgel a kivitelező vállalattal. Ebből következett, hogy a kivitelezés pontatlanul történt meg, aminek az eredménye az lett, hogy a vízelvezető rendszer, amit a tervezők beterveztek ennek a vízgödörnek az aljába, nem tudta betölteni tényleges funkcióját. Ezen túlmenően a technológus tervezőt is felelősség terheli, mivel az építés tervező által végrehajtott módosítást nem követte figyelemmel, gyakorlatilag nem vett részt a helyszíni művezetésben, illetve a tervezői művezetésben, holott ez lett volna a feladata. Név szerint Tasnár Tibor és Sólyom Gyula, a Kóhé és Gépipari Tervezővállalat mérnökei voltak a gyanúsítottak. Sólyom Gyula a 168 óra idézett cikkében azt állította, cáfolható, hogy én kevés művezetéssel vettem részt, és ezt a feladatot nem csak én, hanem a szaktervező kollégák is ellátták. Azon kívül a kögép tervnek is állandó kirendeltsége van Ózdon, amelynek ugyanaz a feladata. Úgy érzem, hogy a baleset és a tervezési munkám között oksági összefüggés nincs. Tasnár Tibor szintén elhárította magától a felelősséget. Szerinte nem talajvíz került a gödörbe, hanem a vízgödör fölötti bevezető árokban, az üstkocsi alatt volt a víz. Mert a kigyulladt üstkocsit magas nyomású vízsugárral kezdték oltani. Ezek szerint az áldozatok okozták volna a robbanást, ami azért nem valószínű, hiszen mindenki tudja, aki a kohászatban dolgozik, hogy az izzó acél vízzel nem érintkezhet. Pásztor Albert rendőrőrnagy fenntartotta, hogy a két mérnök alaposan gyanúsítható a baleset okozásával. A vizsgálat lezárására és a vádemelésre azonban már nem került sor. A baleset utáni hetekben lezajlott az első szabad képviselő választás 2 fordulója. Összeült az országgyűlés, és Rögvest közkegyelmet hirdetett, ezzel a rendőrségi eljárás is megszakadt. Akár jogosan, akár jogtalanul gyanúsították a két mérnököt, ez már nem derülhetett ki. Március 20-án közös gyászünnepségen búcsúztak el Ózdon a 13 áldozattól. Az áldozatok névsora. Barta Béla. Deme Barnabás. Farkas István. Kok György. Kormos Géza. Lökös György. Németh Károly. Nyíri Péter. Ola Antal. Pomázi Lajos. Serfőző Miklós. Tóth Tamás. Tugyi László. A legidősebb ma 80, a legfiatalabb 54 éves lenne. 1990-ben fél év alatt még 19 ember halt meg más vasüzemekben történt balesetekben. Róluk nem szól a fáma. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elvitelre. A HVG heti labban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, hogyan állította a feje tetejére az eddig ismert világot Donald Trump, hogyan változtatták meg az orosz-ukrán háborút a drónok, és interjút készítettünk Ruszin-Szenti Romulus volt vezérkari főnökkel. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!